Az egyik legfontosabb dolog az, hogy a tárgyalófelek nyilvánvalóan nem abból az álláspontból indulnak ki, vagy pozícióból indulnak ki, ahol el szeretnének kérni, tehát mindegyik fél többek között mondjuk a pénzügyi megállapodás esetén is olyan követelésekkel állt elő, amelyek elfogadhatatlanok voltak a másik fél számára. Tehát nyilvánvaló volt, hogy a tárgyalások nem fognak rögtön kompromisszumokkal kezdődni, hanem meglehetősen hosszú folyamat eredménye lesz az, hogy kompromisszumot kötnek-e vagy nem kötnek, mert végül is azért ez is a lehetőségek közé tartozik. A másik nagyon fontos dolog az, hogy a kormánynak a pozíciója bizonyos mértékben megrendült, ugyanis a 2017-es választásokon Theresa May az előzetes, legalábbis általa és a konzervatívok többség által várt jobb eredmény helyett rosszabb eredményt ért el, magyarul nagyon kicsi a többsége az alsóházban, és gyakorlatilag csak az északír unionisták egyik csoportjával, a Demokratikus Unió párttal együtt van többsége, viszont ez abban a helyzetben kormányozta a Brexit szempontjából a kormányt, hogy a Demokratikus Unionista párt Alain Fosterrel az élén sokkal mondjuk intranszigensebb álláspontot képvisel, főleg az északír-ír határkérdésében, mint amit esetleg a brit kormány eredetileg képviselt volna, tehát ez is megnehezíti a kormánynak a helyzetét, és aztán végül azért rá kellett jönni mindkét félnek arra, hogy bizonyos mértékű engedményekre szükség van mind a két oldalról. A briteknek többet kell engedni, az EU-nak kevesebbet, de hát abból adódik ez a tény, hogy az EU azért végül is erősebb pozícióban van. A 27 tagállam, 400 pármilliós népesség, nyilvánvalóan a két félnek a gazdasági potenciálja, a geopolitikai, geostratégiai helyzete nem teljesen egyenlő, tehát ennek megfelelően azért az EU keményebb dolgokat tud követelni, akkor az EU részéről meg azt hátráltathatja esetleg, vagy gyengítheti a pozíciót, itt 27 tagállamnak az érdekeiről van szó, és bár alapvetően azért a Brexit kérdésében egyetértés van, tehát nincs csak a nagy véleménykülönbségek, mondjuk a határvédelem vagy a bevándorlás kérdésében az EU tagállamok között, de azért nem minden kérdésben érthet minden tagállam egyet, mondjuk az EU tagállam állampolgárainak a jövőbeli státuszát, illetve Nagy-Britanniában sem.
Ön hogyan értékeli ezt? Végül is eredményes volt ebből a szempontból ez az év?
Ebből a szempontból igen, és a kérdés természetesen az, hogy ezek után a következő egy év során 2018 októberrel szeretné a két fél egy olyan állapotba hozni a megállapodást, ami többek kezdő véglegesnek tekinthető, tehát azért még rengeteg részletkérdés van szó, mert a jelenlegi megállapodás gyakorlatilag három kérdést oldana meg, de azok közül is az egyik az nagyon-nagyon homályos. Egyrészt az állampolgári jogoknak a kérdése az átmeneti időszakba, és utána úgy tűnik, hogy valamilyen módon megoldódik. A pénzügyi hozzáírás kérdés ugyancsak úgy tűnik, hogy megoldódik, tehát hogy a britek 2020-ig tartó pénzügyi ciklusban a britek honorálják, tehát teljesítik az eredetileg vállalt feltételeket. A legérdekesebb kérdés ilyen pillanatban, amit nagyon homályos módon oldottak meg ilyen pillanatban, az Észak-Írország és Írország közötti kapcsolat. Ugyanis egyrészt az ír miniszterelnök Leo Varadkar még azzal a mondjuk nem fenyegetéssel, hanem egyszerűen állásponttal ért föl korábban, hogy adott esetben, hogyha helyreállítanák a két országrész közötti régi állapotot, tehát a 98 előtti állapotot, a úgynevezett nagypénteki megállapodás előtti állapotot, amit különben a republikánusok neveznek nagypéntekének, és a unionisták egyszerűen Belfasti engedménynek, akkor adott esetben vétózna is az EU tagállamok közül. A másik oldalon viszont a DUP, tehát az Alain Foster vezette unionista párt határozottan tiltakozik az ellen, hogy bármifajta speciális státusz kapjon Észak-Írország a Brexit után, mert attól félnek, hogy ez egyfajta lépés lenne Észak-Írország Írországhoz való csatlakozásában. Tehát ők azt mondják, hogy hogyha az Egyesült Királyság kilép, akkor az Egyesült Királyság egységesen lép ki, és ne legyenek különböző speciális engedmények egyik vagy másik országrész kapcsolatában. Tehát ez a kérdés azt hiszem, hogy még elég sokat a napirenden fog szerepelni, és ilyen például számomra legalábbis úgy tűnik, hogy ez az egyik legfontosabb vitapont a következőkben. A kormánynak, a brit kormánynak a helyzetét az is nehezíti, hogy az akarat ellenére a Brexit-et nagyon radikálisan támogató a konzervatívok, a munkáspártiak együtt keresztül vitték azt, hogy a megállapodást, amelyben megszületik ez mondjuk 2018 októberére, azt még a brit parlamentnek is el kell fogadni. Igaz, hogy nem vitázhatnak olyan szempontból, hogy nem fűzhetnek hozzá módosításokat, nem csak egy igen-nem szavazata, de ez végül is megint csak a kormánynak a helyzetét gyengíti a tárgyalások során.
Mit gondol, sikerülhet véglegesíteni? Ugye már idén láttunk egy komoly megtorpanást a tárgyalásokban. Sikerülhet véglegesíteni 2018 októberére a kilépési szerződést?
Igen, ez gyakorlatilag attól múlik, hogy a politikákat meg lesz a két fél részéről, illetve, ahogy korábban mondtam, hogy az olyan nagyon-nagyon politikailag, gazdaságilag, alkotmányjogilag fontos kérdéseket, mint például az északi kérdést mennyire sikerül dőlőre vinni, illetve az, hogy mondjuk az átmeneti időszak hány évre terjedjen, 2-4 évre, mert 4 évről is szó van, főleg a munkáspártiak részéről. Szó van arról, hogy az Európai Bíróságnak a joghatósága ebbe az átmeneti időszakba kiterjedjen, de még mindig a Egyesült Királyságban élő EU állampolgárokra, illetve a brit bíróságok mennyire vegyék figyelembe az EU joghatóságát, illetve az EU a bíróságon hozott döntéseket a saját döntéseiknél. Tehát rengeteg olyan kérdés van még, amit nagyon nehéz tárgyalások útján kell majd még rendezni. Nagyon intenzívek lesznek a tárgyalások valószínűen, és szerintem azért mind a két félnek az érdeke az, hogy valami módon lezárják ezt az átmeneti állapotot, mert ez gyakorlatilag azért senkinek se jó. Az igazság az, hogy a brit kilépés egyik félnek sem jó, mert azért az Európai Unió sokat veszít. Általában a britekről beszélünk, de az Európai Unió sokat veszít biztonságpolitikai szempontból az EU-nak a világban elfoglalt helyét illetően, tehát azért az EU szempontjából sem egy örömteli esemény a brit kilépés, illetve az EU még arra törekszik, és ez egy másik kérdés, hogy egy olyan megállapodás kössön a britekkel, amely keretmegállapodás adott esetben modellül szolgálhat a következőkbe harmadik államokkal a kötendő megállapodásra. Itt többek között az ukránokat emlegetik, akiknek a tagsága különböző okokból kifolyólag meglehetősen távoli jövőbe csúszott, de egy olyan EU-ukrán megállapodás lehet, aminek adott esetben a brit-EU megállapodás szolgálhat bizonyos mértékű mintául.